Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a János írása szerinti evangélium 9. fejezetének első 12 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten most számunkra adja. A János evangélium a 9. részének első 12 verséből így szól Isten igéje hozzánk. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem: menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: hol van az az ember? Nem tudom, felelte. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéit a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk Isten szín el, és imádságban forduljunk hozzá. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a délelőttöt. Köszönjük ezt az elkülönített, megszentelt órát. Hiszen ebben az időben semmi másra nincs gondunk, mint hogy te előtted legyünk, rád figyeljünk, hogy neked hálát adjunk mindenért, életünk legapróbb eseményeiért, és eléd tárjuk kéréseinket és kérdéseinket, amelyek talán most is ott zakatolnak a szívünk mélyén, mert nem tudjuk feldolgozni mindazt, ami történik, ami történt, talán régen, talán éppen az elmúlt héten. De köszönjük, hogy közel jössz, hogy a te igédben te magad szólalsz meg. Köszönjük, Urunk, hogy nem emberi hitető beszédre kell nekünk figyelnünk, hanem a te éltető szavaidra. Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt héten is hűséges voltál, megajándékoztál, vigyáztál ránk, és még ha talán betegség is ért, adtál erőt, hogy itt legyünk, hogy rád figyeljünk, hogy kifejezzük a hálánkat a te szeretetedért, és föltegyük neked a mi kérdéseinket. Olyan kérdéseket teszünk föl sokszor, amelyekre nincs emberi válasz, de van te nálad. Így jövünk most is hozzád, és várjuk, Urunk, hogy beszélj a szívünkkel, hogy gyógyíts, hogy tisztíts, hogy felszabadíts minket, hogy fölösleges és értelmetlen aggodalmaktól megszabadítsd, megtisztítsd a mi szívünket, hogy betölts önmagaddal, a te lelked által, hogy új életben járhassunk, hogy Jézus követése számunkra valósággá legyen, hogy túlcsorduljon az életünkön az ő élete, hogy az ő bölcsessége határozza meg a mi együgyű szavainkat és sokszor tétova tetteinket, hogy a te lelked legyen vezérlő mesterünké és a te igéd tanácsadónká. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy így légy itt középen, állj meg, és szólj hozzánk, mert a te igéd igazság. Így magasztalunk téged, és kérjük, bocsásd meg az elmúlt héten elkövetett bűneinket, tisztítsd meg a mi szívünket, és tölts el új reménnyel, új látással, bátoríts meg, hogy merjünk és akarjunk a te utadon járni, másokat is hozzád szeretni, másokat is hozzád terelgetni. Jézus Krisztusért kérünk, mennyei atyánk, áldott lelkeddel, élő igéddel, ajándékozz meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található az olvasott bibliai szakaszban, a János írása szerinti evangélium 9. fejezetének 3. versében. Ezen a helyen így szól hozzánk Isten igéje. Jézus így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Az Úr Jézus korabeli rabbiknak, írás tudóknak, testvéreim, az egyik különös tanítása a szenvedéssel kapcsolatban így szólt, nincs halál bűn nélkül, és nincs szenvedés vétek nélkül. Nincs halál bűn nélkül, és nincs szenvedés vétek nélkül. Sőt, odáig mentek, hogy amikor csecsemő halálról kérdezték őket, akkor azt állították, hogy a gyermek vétkezhetett az anyaméhben. Hát azt hiszem, hogy ösztönösen érezzük, hogy itt valami nincs a helyén, de ha most összevetjük Jézusnak ezzel a mostani tanításával, és ahogy viszonyul ehhez a vakon születetthez, akkor látjuk, hogy nagyon határozottan visszautasítja ezeket a fajta okoskodásokat. Pedig testvérek, ha ismeritek a 10 parancsolatot, akkor tudjátok, hogy azért a korabeli rabbiknak volt egy mondat, amire ők hivatkozhattak, méghozzá a 2. parancsolatban olvassuk ezt, hogy megmondja az Úr, megbüntetem az atyák vétkért, vagy atyák vétkét a fiakban 3. és 4. len, azokéban, akik engem gyűlölnek. Tehát ez a nemzedéken átvonuló, nemzedékről nemzedékre tartó ítélet, vagy büntetés, vagy szenvedés gondolata, ez ott van magában a 10 parancsolatban. Csak az a kérdés, hogy helyesen értelmezték-e a korabeli rabbik, illetve hát innen most már látjuk, hogy az Úr Jézus egészen más oldalról közelíti meg, és másra mutat rá. Nem megy bele, nem bocsátkozik bele abba a bonyolult összefüggés magyarázatba, hogy vajon a bűn és a szenvedés hogyan is viszonyul egymáshoz. A korabeli írástudók és farizeusok könnyen kimondták a diagnózist, a 34. versben lehet olvasni ugyanebben a fejezetben, amikor újra találkoznak ezzel a meggyógyult emberrel, és így szólnak hozzá, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. Tehát keményen ragaszkodnak ehhez a felfogáshoz, és itt ennél az embernél is alkalmazzák. Te mindenestől bűnben születtél, honnan tudják ezt? Nem tudják, de a betegségéből, a szenvedéséből visszakövetkeztetnek, és látjuk, hogy igen, határozottak ebben. Úgy eszembe jutott, hogy azért nincs olyan messze ám ez tőlünk sem, testvéreim. A mai közgondolkozástól sem, vagy éppen a templomban járó ember gondolataitól, mert ha nem is rakunk össze mindent így, hogy bűn és bűnhődés szorosan összetartozik, de például emlékszem, amikor a 70-es években megjelentek bizonyos tanítások, tévtanítások az országban, a gyülekezetekben, akkor utána voltak, akik úgy várták, illetve amikor ugyanezekben a családokban, ezeknek a tanítóknak az életében valami baj, betegség vagy baleset történt, akkor azért úgy megfogalmazódott, hogy na lám, biztos azért történt ez, mert valamiben elszakadtak Isten igéjétől, és valamiben más tanítanak, mint amit a Biblia egésze tanít. Nem olyan egyszerű kérdés azért ez. Sőt, időnként még igazolódni látszódik a rabbinikus tanítás. Talán emlékeztek egyszer, én is említettem, ez egy megtörtént eset. Ez valamikor a 70-es, 60-as években történt. Való Észak-Magyarországon egy tanítónő a osztályában a hittanra járó gyerekeket Lehet, hogy azért akkor is voltak, akik hitarra jártak, és hitarra iratták be őket a szülők, de ez a tanító nő rendszeresen kiállította az osztály elé őket, és megszégyenítette. Csak azért, mert azok a gyerekek hittanosok voltak. Méghozzá úgy szégyenítette meg, hogy nem csak megjegyzéseket tett, hanem a fülüket is időnként megcibálta. Aztán férjhez ment ez a tanítónő, és megszületett az első gyermeke fülek nélkül. Ez sem magyarázat, itt sem látunk bele a titkokba, de minden esetre azért vannak az életben ilyen elgondolkoztató események, ahol az ember óhatatlanul ok-okozati összefüggést vél felfedezni. És lehet, hogy van. De hogy ez pontosan hogy működik, hogy Isten mikor cselekszik, és mikor nem ő cselekszik, ezt csak az örökké valóságban fogjuk látni, ezt őtőle tudjuk majd meg egészen bizonyosan, amikor megkérdezhetjük. Ez, Uram, azért történt, mert itt valóban egy bűnnek a következménye volt a szenvedés? Tehát maradjunk annál, amit maga az Úr Jézus elénk tár, aki nem bonyolódik bele ennek a rendkívül bonyolult összefüggés rendszernek az elemzésébe, sőt, itt ezt a leegyszerűsített ok-okozati összefüggést cáfolja. És azt mondja, hogy azért ne így gondolkozzatok. Itt van egy vakon született ember, de se ő, se a szülei nem vétkeztek, hanem valami másról szól ez az egész történés. Akkor miről szól? Mit állít Jézus? Három dolgot is a szívemre helyezett az ige, mert szeretném most veletek megosztani. Az első az, hogy van ártatlanul viselt szenvedés. A második, az ártatlan szenvedés nélkül nincs bűnbocsánat. És a harmadik, Isten ajándékát nem lehet hol elfogadni, hol meg elutasítani. Ez a vakon született, tehát nem a bűnei miatt szenved, és nem is a szülei bűnei miatt. Ártatlanul szenved. Nem mintha nem volnának bűnei. Hiszen ő rá is igaz, amit később Pál apostolon keresztül mond el nekünk Isten szent lelke. Figyeljétek csak meg, ismeritek, de hadd idézzem fel a Római Levél 3. részének 9. versétől az igét. Hogy van tehát, különbek vagyunk? Kérdezi az apostol. Egyáltalán nem. Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Tehát ebből az következik, hogy ennél a vakon született embernél is igaz, hogy bűnös, mint mások, de egy bűne sem lóg ki, mondjuk így, a mieink közül. Egyik sem indokolja az ő speciális és súlyos szenvedését. Ilyen alapon, ha általában a bűn következménye volna ez, ami vele történt, akkor mi is megvakulhatnánk bármikor, vagy vakon születhettünk volna. Ennek az embernek tehát semmivel nem volt több bűne, mint neked, meg nekem. Ő mégis vakon született, mi pedig nem. Ugye tudjuk ezt, mert ez a Bibliának egy nagyon fontos kijelentése. Van ártatlan szenvedés, ami nem valami különleges bűn következménye. Van ártatlan szenvedés, elegészen a legborzasztóbbaktól a minket közelről érintőkig. Az iszlám államban folyó kegyetlen keresztjén mészárlásoktól kezdve, egészen addig, amikor a mi saját gyerekeink vagy unokáink szenvednek. Miért? Nem azért, hogy Isten egy-egy kivételezéssel fitoktassa a hatalmát. Sokszor félreértik ezt a mai igét, amit olvastunk, mint hogyha itt Isten tényleg valami különleges módon most meg akarná mutatni, hogy milyen hatalma van, akár egy vakon születettnek a látását is meg tudja adni. Nem. Ez a teljes félreértése ennek a mondatnak, ennek a történésnek, hiszen Isten máshol is megmutatta, sőt, ezer módon megmutatta a hatalmát. És Isten nem ilyen, hogy fitoktatná kivételezéssel az ő erejét, hogy egyeseknél megmutatja. Hiszen Jézus segíthetne mindenkin. Hát a hatalma megvan hozzá. És tudjátok, hogy akivel ő találkozott, segített is rajtuk. Ezért mondja itt, ha figyeltétek, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Tehát utal rá, hogy ő most egy különleges küldetésben jár, bár meg tudna gyógyítani mindenkit, nem ez a dolga. Meg tudna szüntetni minden szenvedést, mégsem teszi meg, bár aki hozzáfordult, ott konkrétan annak idején azon segített. Nem törölte el hatalmi eszközökkel egyetemlegesen a szenvedést. Miért? Sokan föltették már ezt a kérdést, magukban is, nekem is újra végig kellett gondolnom az ige fényében. Miért is nem törölte el hatalmi eszközökkel egyetemlegesen a szenvedést? Mert testvéreim, ha következetesen végigmegy az Úr, hogy kiírtsa a szenvedés okát, akkor fokozatosan ki kellett volna írtania az emberiséget. Ha következetesen végigmegy, hogy kiírtsa a szenvedés okát, akkor fokozatosan ki kellett volna írtani az emberiséget, ugyanis mi vagyunk a szenvedés okozói, az okai. Így olvasjuk erről Pál apostol tanítását a Római Levél 5. részében. Az ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál. És itt a halál nem csak magát a halált jelenti, hanem mindazt, ami oda vezet, ami megelőzi. És ez összefoglaló néven a szenvedés. Ha egyetemlegesen ki akarná Isten írtani a szenvedést, akkor a szenvedés okát kéne kiírtani, ez pedig olyan lenne, mintha a gazt lekaszálnánk, mármint hogyha csak külön a szenvedést akarná eltüntetni, de az okot, a gyökeret, az bent hagyja. Pontosan olyan módszer lenne, mintha mi nekiállunk és írtjuk a gazt kaszával. A szívből származnak ugyanis, és ott felsorolja az ige, hogy mi minden. Azok származnak a szívből, amellyel mi szenvedést okozunk. Szenvedést okozunk egymásnak, máskor meg önmagunknak. Ezért a szenvedést nem lehet külön kiírtani a világból, hiszen az oka bennünk van. Miattunk van ártatlan szenvedés. Mert aki ma éppen az ártatlanul szenvedő, holnap ő lesz a szenvedtető. Rablóból pandúr, és viszont. Szegények hatalomra jutnak, és mi lesz belőle? Hány példát lehetne hozni a történelemből? Vagy ha olvassátok ugye a példabeszédek könyvét, Bölcs Salamon is többször utal erre. Nemesek helyett proletárok, és viszont. Egyik nemzetiség a másik után. Egymást váltják különböző társadalmi rétegek, csoportok, nemzetek, és jobb lett a világ? Bárki került hatalomra? Hát gondolom egyetértetek, hogy valahogy úgy tűnik, nem. Teljesen mindegy, hogy nemesek vagy nemtelenek, gazdagok vagy szegények, urak vagy munkások. Teljesen mindegy, hogy ki uralkodik, a világ nem lett jobb. És nem lett kevesebb a szenvedés, sőt, ezekben a változásokban sokszor még több lett. E változások, forradalmak által még több szenvedés szabadult az emberiségre. E világból nem szűnik meg a szenvedés miattunk, testvérek. És az a kérdés, hogy mi legalább, akik halljuk az igét, készek vagyunk-e emiatt bűnbánatot tartani? Készek vagyunk amiatt bűnbánatot tartani, amit mi egyen-egyenként okoztunk. Szenvedést másoknak. És itt nem kell messzire menni. Ha házas vagyok, akkor először a házasságomban nézek. Ha szülő vagyok, akkor a gyereknevelésemre. Ha gyerek vagyok, akkor gondoljam végig, hogy is bánok, hogy is bántam az én szüleimmel. Mi okozzuk a szenvedést, testvérek? Erről szól itt az ige mindenek előtt. Van ártatlan szenvedés, de az okot a saját szívünkbe kell keresni. Mint hogy a klasszikus példát, hadd idézzem, már sokszor utalunk rá, de tényleg a történelem egyik legkézzelfoghatóbb, döbbenetes eseménye a Titanic elsüllyedése. És hát állítják kortörténészek, hogy a sok fölirat között, ami ugye egy nagy hajón szokott szerepelni, volt egy ilyen is, hogy No God. Ez körülbelül, ha ugyan jól fordítom, ez azt jelenti, hogy nincs Isten, hogy nem kell Isten. Megyünk mi Isten nélkül. Hát megyünk, csak nem látjuk a jéghegyeket. Megyünk, hát történik a történelem, zajlik az élet, aztán jönnek a jéghegyek. És csodálkozunk, hogy olyan szenvedés lesz belőle. Hát ezért, mert mi így megyünk, így indulunk, No God, nem kell Isten. Majd mi megcsináljuk. Majd mi fölépítjük. És így függ össze a második pontja üzenet ennek az igének, az eddigiekkel, hogy tudnék, az ártatlan szenvedés nélkül nincs bűnbocsánat. Mert akkor mire is utal itt az Úr Jézus? Egész konkrétan, amikor ezt olvastuk, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Minek kell nyilvánvalóvá lennie? Hát nem Isten hatalmának, arra már utaltam korábban. Máshol is látszott és látszik Isten hatalma. Az egész természet arról szól, ahogy a Római Levél első részében beszél róla az apostol. Ha valaki értelmesen, elfogulatlanul nézi, akkor rácsodálkozik, hogy micsoda hatalom, micsoda bölcsesség kellett ahhoz, hogy ezt a rendszert valaki fölépítse, működésbe hozza, sőt, működésben tartsa. Nem kell a hatalmát bemutatnia Istennek. Ha valaki elfogulatlanul kutat, rátalál. Rátalál magában a természetben is. Hanem valami másnak kellett nyilvánvalóvá lennie, Isten cselekedeteinek, Isten munkájának kellett nyilvánvalóvá lennie itt és most, ebben a történésben, amiről olvastunk. Mi ez? Az egyetlen valóban ártatlannak a szenvedése. Az egyetlen valóban ártatlannak a szenvedése. Testvér, vizsgáld meg a szívedet, én is vizsgálom veled együtt. Talán most is lázadsz a szenvedésed, vagy szeretteid szenvedése miatt. Legyünk őszinték, valamikor lázadunk is, máskor csak kesergünk, de mindegy. Vagy a saját szenvedésed jut eszedbe, vagy szeretted szenvedése. És lázadunk. De jobb lenne Jézusra nézni. Jézus Krisztusra nézni, mert ő valóban ártatlanul szenvedett, te nem. És én sem. És a szeretteim sem. Jézus valóban ártatlanul szenvedett, mi nem. Jézusról Pilátus is kimondta, meg a vele együtt megfeszített jobboldali, vagy baloldali lator is, még jobb oldali lator is, semmi bűn nem cselekedett. Ezt mondja a helytartó is, és a köztörvényes bűnöző is. Ezt mondja Jézusról. Semmi bűn nem cselekedett. Mégis iszonyatosan szenvedett. És talán tudjátok, mert hallottátok, meg volt erről már szó a szószékeken, hogy éli, éli, lama sabaktáni, én Istenem, miért hagytál engem? Ez nem egy költői kérdés, Jézus ajkán, hanem annak az iszonyú fájdalomnak az átélése, amit fel sem tudunk fogni, és nem tudunk utánozni, és soha senki nem éli át azt a fájdalmat, amit ő ott, aki egy az atyával, a teremtés előttre visszanyúlik az ő egységük, És nagypénteken mégis megszakad ez az egység. Mert ha a bűnnel azonosítja magát Jézus, akkor az atya nem tud vele egységben maradni. Lehetetlen. Az atya nem vállal semmilyen egységet, közösséget, semmilyen bűnnel. Nemhogy egy olyan valakivel, aki az emberiség bűnét magára veszi. Miért hagytál engem? Tudja az Úr, de iszonyatosan szenved. Mert el kellett szakadni az atyától. Ő, aki egyetlen egy saját bűnt sem vitt föl oda a keresztre. De mind fölvette a tiedet meg az enyémet. Ő az, aki valóban ártatlanként szenved. Miért kellett ennek megtörténnie? Mert testvérek, a szívek sebei, töréseit, amit mi egymásnak okoztunk és okozunk, tehát a szívek sebeit, töréseit csak fizetség árán lehet helyrehozni. Megdöbbentő volt egy iszlám szakértő előadását hallottam, utaltam is rá nemrég, és azt állítja ez a kutató, hogy ami például az iszlám államban történik, annak a igazi oka az a megalázás és megvetés, amivel a keresztény világ viszonyul a mohamedánokhoz. Nem én mondom, én nem értek hozzá. De van egy olyan érzésem, hogy igaza van ennek az egyetemi tanárnak. Ami most ott folyik, az revans. A megalázásért és a megvetésért, amit a fehér ember és általában a keresztény ember éreztet évek, évtizedek óta a mohamedánokkal szemben. Úgyhogy érdemes elgondolkozni, hogy akkor most akkor ki is itt a bűnös? Természetesen, aki embert öl, azt nem lehet felmenteni. De az okok sokkal messzebbre nyúlnak, mint egyszerűen az arabok szíve. Miért kellett Jézusnak szenvedni az egyetlen ártatlannak? Mert a szívek sebeit, töréseit csak fizetség árán lehet helyrehozni. Új szívet egy ember csak úgy kaphat, hogy valaki kifizeti a helyreállítás árát. Másképpen fogalmazva, nem szóból áll a megbocsátás, nem szó a megbocsátás, hanem helyrehozás, sőt újjáteremtés, testvérek. Föl kell tenni a kérdést, mennyiben fáj ez? Ismeritek a hétköznapokból ezt a kérdést. Na, mennyibe fog ez nekem fájni? Mennyibe fáj? Mennyibe kerül? A szív helyreállítása, egyetlen emberi szív meggyógyítása komoly árat követel. Nem azt tervezte Isten, hogy azt mondja majd nekünk, hogy jó, megbocsátok. Ti vétkeztetek, én meg megbocsátok. Nem. Fizetni kell, hogy az összetört szíveket begyógyíthassa, sőt, mint egy kicserélhesse, helyreállíthassa. Egy egyszerű példát hadd mondjak, szintén a héten egyik bibliórán elhangzott, de többen nem hallották. Képzeljük el, hogy kölcsönadom az autómat barátomnak, és a barátom úgy indul a garázsból, olyan padlógázzal, hogy egyből neki megy a garázsajtónak, a garázsfél ajtófélfának, jó összetöri az autómat is, meg a garázsajtót is. Mit tehetek? Hát az egyik variáció, hogy megfizettetem vele. A másik variáció, hogy azt mondom, mert barátom, megbocsátok. De ettől van autóm? Ettől működik a garázs ajtó? Nem. Nem, testvérek. A megbocsátás, a helyreállítás, az ügy lezárása, az csak akkor következik be, ha valaki kifizeti az autójavítás és a garázsajtó javítás árát. És ha megbocsátok, az azt jelenti, hogy én fizetek. Én fizetek. Értitek, hogy mi a megbocsátásnak ára van? Az nem egy szóvirág, ha megbocsátok, de azért fizes ki, amit csináltál. Ez nem megbocsátás. Én fizetek. És Isten így döntött felőlünk, testvérek. Mi ütjük, vágjuk az életet. Mi törjük össze egymás szívét. És ő fizetett. Ő fizetett. A megbocsátásnak ára van. És hogy lehetett fizetni? Élettel lehetett fizetni. Ezért volt az egyetlen ártatlannak a szenvedése. Ezért kellett, hogy szenvedjen. És ezért kellett, hogy Jézus Krisztus szenvedjen, az egyetlen ártatlan, mert összetört szívvel nem lehet összetört szívért fizetni. Ember nem fizethet emberért. Csak az Isten ember, aki valóban ártatlanul szenvedett. Hogy egyszerűen gondoljatok arra, hogy ha valakinek szívátültetésre van szüksége, akkor beteg szívet tegyenek a beteg helyére. Hát micsoda képtelenség volna beteg szívet beültetni egy beteg szív helyére. Nem, Jézusnak kellett fizetni, Jézus szívének kellett ott a Golgota keresztjén összetörni, sőt testének, lelkének, és ez az a fizetség, ez az az ár, amibe fáj a megbocsátás, de ami elhozta nekünk a megbocsátást, a bűnbocsánatot. Ezért volt szükség egy valóban ártatlan szenvedésre, hogy a miénk legyen Isten bocsánata. Ezek az Isten cselekedetei, amire itt Jézus utal. Mindez azért történt, hogy nyilvánvalóvá legyenek Isten cselekedetei, hogy mit cselekszik és cselekedett az emberért. Te érted és én értem. És végül a harmadik üzenet ennek a mai igének, amit Isten a szívemre helyezett, így szól, hogy Isten ajándékát nem lehet hol elfogadni, hol pedig elutasítani. A bűn esetben kimondtuk, és hitre jutásunk előtt kimondjuk számtalanszor mi is, Uram, most maradj távol. Tegnap beszélgettem egy nagyon őszinte fiatalemberrel, egy lelkes, életerős mérnökember, és elmondta őszintén, hogy ő úgy látja, hogy jó az élet, jó az élete, úgy, ahogy van. A viselkedést pedig, ami néha nem jó, a viselkedést 2 hónap gyakorlás alatt meg lehet változtatni, mondja ő. Hát aztán mondtam erre 1-2 tapasztalatomat, hogy valahogy nem egészen így működik, de majd Isten beszél az ő szívével. Egyelőre ebben van, jó az én életem, úgy, ahogy van, Isten nélkül. A viselkedési problémákat pedig 2 hónap gyakorlás alatt meg lehet változtatni. Maradj távol, mondja az emberi szív. Maradj távol, Uram. De aztán, ha jön a szenvedés, és óhatatlanul jön, mert nélküle, az Úr nélkül nem látjuk a jéghegyeket, és belerohanunk, és amikor jön a szenvedés, akkor hirtelen így kiáltunk, gyere segíts! Tudjátok, viccesen így szokták mondani, zuhanó repülésben nincs ateista. Szóval akkor gyere segíts! Aztán megint mit mondunk? Szavak nélkül is, gesztusokkal, életformával, napi életbeosztással, mit kommunikálunk kifelé, Isten felé? Azt, hogy maradj távol! Majd megint, gyere segíts, aztán megint maradj távol. És ez így megy. Gyere segíts, ja, most meg maradj távol. Testvérek, mennyei atyánk nem ment bele ebbe a megalázó és méltatlan játékba. Nem ment bele történelmi és emberiség szintjén. Nem játszótársunk ő, hanem édesatyánk, csupa nagybetűvel. Ezért nem vette és nem is veszi ki a szenvedést egyetemlegesen a világból. Nem ugráltathatjuk kényünk kedvünk szerint. Ha baj van, gyere, de aztán maradj távol. Ezért bizony engedi végigfutni ezt a történelmet, de megígérte. Péter második levelében olvassuk, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik, És azt is megígérte és hozzátette szintén Péter apostol első levelének harmadik részén keresztül, jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Ne feledjétek, nem mindegy, hogy miért szenvedtek és hogyan, mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez Isten akarata. És így a végére egy kérdés maradt bennem, ezt még hadd osszam meg veletek. Vajon készek vagyunk-e közelengedni az Urat az életünkhöz, sőt kérni, hogy lépjen egészen közel. Mert ha jön, kiderül, a szívünk romokban hever. Tudjátok miért? Mert a nagy önigazolási harcban teljesen összetörik. Ezen küszködünk fiatalkorunktól kezdve, igazolom magam. Igazolom, hogy tulajdonképpen még sincs szükségem Istenre. Nincs szükségem bűnbocsánatra sem. Nincs szükségem semmire. És ebben a nagy harcban, és ebben a nagy önigazolási küzdelemben összetörik a szívünk. Egy ponton belefáradunk. És ha már kérjük, hogy jöjjön az életünkbe, akkor ő rávilágít. És ahogy mondta Jézus, amíg én a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És most is, amikor közel lép az életünkhöz, akkor ezzel szembesülünk, hogy hát a szívünk már összetört. A szívünk alkalmatlan. Egyszerűen alkalmatlan arra, hogy jó legyen. Egyetlen esélyünk az ártatlan szenvedés, mint fizetség. Jézusé, testvérek. Valódi reményünk az elkészített új szív, melyet az Úr Jézus ad nekünk. Ez valódi reményünk. Engedjük magunkhoz egészen közel. Engedjük csak, hogy rávilágítson, milyen állapotban van a szívünk. Mert ő elkészítette az újat, amely már vele jár, ráfigyel, és folyamatosan az ő szent lelkéből merít. Az ő szent lelkéből merít szeretetet, örömet, békességet. Egy kis lelki ének jutott eszembe befejezésül, talán más is énekelte már, amikor fiatal voltam, ifjúsági heteken, csendes heteken, napokon sokat énekeltük. Az utolsó verszaka így szól. A szívünk összetört, ó Urunk, itt állunk előtted gyászba. A mélyből hozd ki az életünk, ne szóljon igéd hiába. Áld meg igédet, hogy érthessük, dicsőségedre, hogy élhessünk. Ne szóljon igéd hiába, ne szóljon igéd hiába. Úgy legyen. Ámen. Énekeljünk közösen, testvéreim, a 272. dicséret 4. versét, 272. 4. versszaka, amely így szól, mind jó, amit Isten tészen, ő az én idvességem. Imádkozzunk. Olyan jó volt énekelni, édesatyánk, hogy mind jó, amit te teszel. Szent a te akaratod. Örömben vagy keresztben, kereszthordozásban minden a javára van azoknak, akik hozzád kiáltanak, akik valóban kérik és engedik, hogy belépj az életükbe, és nem mondják újra és újra, hogy maradj távol. Köszönjük, hogy jössz, és most is jöttél a te igéddel, hogy rávilágíts a mi szívünk állapotára, hogy elcsendesedjünk minden lázadásunkból, hogy meghajtsuk magunkat előtted, és rádöbbenjünk, hogy ez a világ éppen miattunk olyan, amilyen, és nem azért, mert te ilyennek teremtetted. De köszönjük, Urunk, hogy van új teremtés a te terveidben, és ez az új teremtés a szívünkben kezdődik. Köszönjük, hogy aki közel enged magához, az rádöbben saját szívének állapotára, összetörtségére. Te kérhet tőled újat, és hogy te megígérted, adsz hús szívet kőszív helyett. Adsz megújult életet, amely Jézusból él, Jézus Krisztusból merít, és a Szentlélek által van öröme, békessége, szeretete, türelme. Urunk, add nekünk ezt az életet, és add, hogy nap mint nap így jöjjünk hozzád meríteni belőled, hogy soha el ne bizakodjunk, és ne gondoljuk azt, hogy mi már készen vagyunk, nekünk már ez megy, hanem hadd éljük át a naponkénti rátszorultságunkat, de annak minden örömét, minden felszabadultságát. De jövünk hozzád újra bűnbánattal is, mert ahogy meglátjuk a szívünk állapotát, akkor kiderül, hogy össze van törve, de még többet törtünk mi magunk, mások szívén, mások lelkén. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Bocsáss meg, édesatyánk, Jézusért, az egyetlen ártatlan áldozatért, azért a fizetségért, amelyet ő kifizetett. Őrá hivatkozva kérjük és várjuk, hogy megbocsátasz, rehabilitálsz, hogy helyreállítasz. Urunk, hisszük, hogy amit megígértél, megcselekszed. Hisszük és látjuk, hogy munkálkodsz ma is szerte a világon, akik előtted leborulnak, akik összetört szívüket neked adják, azokat te megújítod, mert kifizettetett az ár, mert készen van a váltságdíj. Hálát adunk mindezért, Urunk, és köszönjük, hogy beszélsz velünk. Köszönjük, Urunk, hogy szól hangodból a jóság, a te szereteted. Köszönjük, hogy áldott jó terved van velünk, és nem gyönyörködsz semmilyen szenvedésben, ami minket ér, hanem tanítgatsz arra, hogy a földi világban, amíg élünk, és amíg a szenvedés jelen van, addig is igaz, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Így szeretnénk rád nézni bizalommal, így szeretnénk fogadni a nehéz napokat, a próbatételeket, a szenvedést is, és így szeretnénk elmondani mindenkinek, hogy jó az Úr, és örökké való az ő kegyelme. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, esedezésünket, újíts meg minket egyen-egyenként, családunkban, magánéletünkben, a gyülekezet közösségében, újítsd meg egyházunk életét, újítsd meg, Urunk, a mi társadalmunkat, népünket, könyörülj rajtunk itt és a határokon túl. Légy ott testvérgyülekezetünk tagjainál, adj békességet, adj szívbeli örömet, újjászületések sorát, és így kiáltunk külön is Kárpátalján élő testvéreinkért. Vigyázz rájuk, könyörülj rajtuk, őrizd meg őket a háborús uszítás és nyomorúság közepette. És te némítsd el a gyűlölséget, kérünk, mert tudjuk, erőszakkal nem törsz rá egyetlen emberre, politikusra sem, de a te halk és szelíd szavaddal, lelked szeretetével járj ott is körül, hallgass meg a kiáltásukat, vigyázz rájuk és vezesd őket, és őket is igaz megtérésre. Így kérünk, hallgass meg, amikor kiáltunk betegeinkért, gyászolóinkért, kiáltunk intézményeink áldott munkájáért, szolgálatáért, óvodás és iskolás gyermekek szíveiért. Te újítsd meg őket a te igéd és lelked ereje által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy minden gondunkat rád vethetjük, meg gondod van ránk. Köszönjük, hogy szeretetedből élhetünk nap mint nap. Legyen áldott érte a te szent neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Thank you.